reggeli személy.
Magyar Bálint szociológus, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Hát olyan lesz ez a beszélgetés legalábbis a kezdeté, mintha valahogy az űrből próbálnánk a földgolyót föltérképezni, hát ez a világállapotokat jelenti persze, és aztán a fókusz majd egyre szűkül, és el fogunk jutni, igen, el fogunk jutni Magyar Péterhez is, meg a magyar társadalom állapotához, várakozásaihoz, a rendszerhez, az ő állítólagos létező vagy nem létező repedéseihez, mindahhoz, ami bennünket naponta nyomasz, de most vigasztaljuk magunkat, már amennyiben ez vigasz egyáltalán, hogy létezik egy olyan, hát hogy mondjam, csak nézőpont is, ami a mi pici világunk fölött van egy kicsit. Ha innen nézed, akkor ez a világ most éppen milyen állapotban van? Mondjuk ahhoz képest, amikor legutóbb még annyira örültünk annak, hogy a változások milyen derűs és jó irányba haladnak, itt a rendszerváltásra gondolok természetesen, és hát azóta rengeteg év telt el sajnos rajtunk is, de hát megértünk talán egy újabb elemzésre, hogy miben élünk most.
Hát egy korszakváltás közepén járunk, és bár a korszakváltásnak a fő elemei azok akár évtizedekkel korábban is kezdődtek, de az, hogy ez ilyen mértékben tudatosuljon, és ilyen erővel szembe jöjjön velünk, ez a 10-es évektől, és leginkább a 20-as évek elejétől lett ez igazán világos. Ha egy kicsit leegyszerűsítve megpróbáljuk azokat a fő tényezőket megnézni a fő területeit ennek a korszakváltásnak, akkor ugye magától értetődően lehet említeni elsően a klímaváltozást, amely hát az emberiségnek a létfeltételeit befolyásolja jelentős mértékben, és a sok évszázadon keresztüli élőhelyét, környezetét változtatja meg, ez egy jelentős kihívás. A másik ilyen az, hogy a rendszerváltás idején a kétpólusú világrendből egypólusú világrend lett, és azzal az illúzióval éltek sokan, hogy akkor a demokráciák terjedése a világban az egy könnyített folyamat lesz, és ez elkezdődhet akár a posztkommunista országok területén is, de hát ez 10 év alatt ez az illúzió az többé-kevésbé elszállt, felszámolódott, és látjuk, hogy jelenleg az egypólusú világrend meginog, és egy többpólusú világrend alakul ki, és ez a többpólusú világrend, ez alapvetően háborús konfliktusokkal járhat, és még akkor is, hogyha ezt megpróbálnák akár zökkenőmentesen levezényelni ezt a folyamatot, azért ez nem úgy történik, és a fokozódó és sűrűsödő háborús gócok szerte a világban, most akár az orosz agresszióra gondolok, vagy a közel-kelet helyzetére, ezek gyarapodnak, és az elkövetkező évtizedekben sem úgy néz ki, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság és veszély ez csökkenne. Ráadásul ennek a többpólusú világrendnek az is egy sajátja, hogy az új geopolitikai pólusok, hatalmi gazdasági pólusok, amelyek megjelennek, azok korán sem a nyugati civilizáció értékeit osztják, hanem nem pusztán a homogén közegnek az újrafelosztásáról van szó, hanem effektíve egymást kizáró értékrendek, mondhatnánk nyugodtan szó, civilizációk ütközéséről van szó. A harmadik ilyen kihívás pedig a mesterséges intelligenciának a megjelenése, amiről ugye nem lehet tudni az, hogy vajon maga az emberi lét abban a formájában, ahogyan mi ezt már azért évezredek óta elképzeljük, annak a számára ez milyen kihívás jelent, hogy egyáltalán mit jelent majd 100 év múlva embernek lenni ahhoz képest, hogyha esetleg öntudatra ébred a mesterséges intelligencia, és valaki másképp befolyásolja a világunkat, mint hogy egyáltalán elképzelni tudtuk, de veszélyt jelent ez abból a szempontból is, hogy ha csak visszagondolunk a Pegazus botrányra, vagy éppen a kínai diktatúrának a állampolgárait megfigyelő rendszerére, és mindez mondjuk felvértezve a mesterséges intelligencia képességeivel, hát igencsak egy veszélyes történet lehet, megint arra a nyugati kultúrára nézve, amelyben és demokráciára nézve, amelyet mondjuk a magunkénak szeretnénk vallani. És a jellegzetessége ennek a három kihívásnak az, hogy szemben azzal, amilyen mondjuk a Covid-járvány, a pandémia volt, amely hullámszerűen előtörhet, de aztán úgy néz ki, mint a túl lennénk rajta, és ugyan megjósolják, hogy majd esetleg megint jönnek ilyen járványszerű állapotok, és erre fel kell készülni, de ennek a három kihívásnak nincsen vége, ez évtizedekre szóló, és ebből a perspektívából nézve egész békésnek tűnik az a 70-80 év a másik világháború óta, még beleértve a kétpólusú világrendet is, amelyben éltünk egy diktatórikus rendszerben, Magyarországon egy puha diktatúrában, ahhoz képest, ami jöhet, hiszen ez egyszerre járhat ennek a három kihívásnak, a tényleg háborús helyzetek kialakulásával, hatalmas népmozgásokkal, migrációval, és egyben, amit említettem előbb, kultúráknak az erőszakos összecsapásával.
Igen, ráadásul ugye mi ahhoz szoktunk hozzá az elmúlt évtizedekben, hogy aztán volt gyerekkoromban emlékszem egy olyan regényre, ami a földrengésekről szólt, és a földrengések hatását a rossz helyen tört volna ki, ahol sok ember él. Azt úgy próbálták kivédeni, hogy tőle távolabb ástak, vagy mélyítettek egy nagyon nagy utkat, és akkor ezt az energiát oda terelték, és ott tört ki, ahol nem mi éltünk. De ugye ennek vége, ennek a dolognak?
Hát ennek nagyon is vége, mert ugye a globalizáció azt jelenti, hogy ezek a kihívások globális kihívások, és hagyományos nemzetállami keretben nem lehet rájuk válaszolni. A kérdés tényleg az, hogyha globális kihívásokra globális válaszokat kell adnunk, de az úgynevezett világbéke, amelyben közösen megvitatjuk a dolgainkat a globusz egészében, ez illúziónak tűnik, de hát akkor kik lehetnek azok az alapvető szereplők, amelyek elegendő politikai és gazdasági erőt jelentenek, hogy próbálják ezeket az erőszakos konfliktusokat is egy békésebb mederbe terelni. És itt érünk el ahhoz, hogy mi lehet Magyarországnak a helye, szerepe egy ilyen világban, ahol igenis választania kell, különösen a többpólusú világrend kialakulását illetően, hogy milyen tömbhöz kíván tartozni, illetve felmerül a joggal az a kérdés, hogy az Európai Uniónak épp ideje már abból a politikailag kvázi teszhalott szerepből kilépni, hogy pusztán gazdasági erőt képvisel, politikai erőként, politikai entitásként is megjelenni a globális szinten.
Sőt, katonai.
Katonai is egyben, de ez egyben azt jelenti, amikor egy aktorról, tehát cselekvőképes egyénről beszélünk, akkor vagy entitásról beszélünk, ez azt jelenti, hogy na vajon milyen lehet az a döntéshozatali mechanizmus, amelyben cselekedni képes ez a társaság. Jelenleg, a jelenlegi szabályok szerint ez olyan, mint egy régen volt a 90-es évek elején egy társas ház, ahol bármilyen idióta lakónak vagy kekesz lakónak a vétójoga lebénította az egész társas háznak a tevékenységét, vagy éppen terveit, hogy most felújítsanak-e valamit, beruházzanak-e valamire, stb. Milyen szabályokat állítsanak fel az együttélés normái tekintetében. Ez nem ment, és ugye vannak történelmi példák erre, ilyen volt mondjuk az úgynevezett lengyel nemesi köztársaság is, amely a 17. század közepén még Lengyelország Európa legnagyobb, területileg legnagyobb kiterjedésű birodalma, hatalma volt, és másfél évszázad alatt pusztán azért, mert a Szeinben vétójoga volt minden nemesnek, ezáltal gyakorlatilag paralizálta önmagát, és a három felosztáson keresztül eljutott oda, hogy Oroszország és a Habsburg Birodalom felosztotta maga között Lengyelországot, és eltűnt a színről. Európa most egy ilyen választás előtt áll ebben a történetben, ahol alapvetően két ellentétes igényt kell kielégíteni. Egyszerre kell, hogy a bővülés és az Európai Unióhoz való csatlakozás iránti igényeket kielégíteni, gondolok Nyugat-Balkánra, vagy éppen Grúzia, Ukrajna, esetleg Örményország, más országok csatlakozása, másfelől meg átalakítani ezt a egyhangú szavazáson alapuló döntéshozatali mechanizmust egy olyan hatékonyabb döntési mechanizmussá, amely arra ösztönzi a tagokat, hogy kölcsönösen figyelembe vegyék egymás érdekeit, de végül is azért egy cselekvőképes válasz jön ki ebből az alkú folyamatból.
Gondolom, akkor fognak lépni, vagy akkor szoktak, amikor a veszély a bőrükhöz ér. De most visszatérve még a többpólusú világrendhez, nem igazolja ez azt, amit a magyar kormány jelenleg legalábbis szavakban csinál, hogy megpróbál ide is kapcsolódni, meg oda is kapcsolódni, hiszen egy ilyen veszélyes világban egy pici országnak sok felé kell néznie.
Hát megpróbálja eljátszani a híd szerepet, de valójában nem tud híd lenni. Magyarország a maga 10 millió lakosával, az EU GDP-nek közel 1%-ával nem képez olyan súlyt. Most pont az a probléma, hogy amikor kiéleződnek ezek a konfliktusok, mint ahogy mondjuk a orosz-ukrán háború után, és az orosz agresszió és terjeszkedés teljesen nyilvánvaló és kiszámítható perspektívájával együtt, ilyen hídszerep, ilyen nincsen, gyakorlatilag ügynökszerep van valamelyik oldalon, mármint most éppen az orosz oldalon. És itt, hogyha mondjuk rátérünk arra, hogy Magyarországnak mi az érdeke, akkor valójában, ha a magyar érdekeket nézzük, az, hogy az a közösség legyen az az EU vagy a NATO, amelyhez a magyar állampolgárok döntő mennyiségű szavazatával az ország csatlakozott, ennek egy valamilyen módon konstruktív tagjai legyünk. Az a szerep, amelyet fel akar venni a kormány, hogy majd bot lesz a kullők között, vagy homok a gépezetben, ez egy destruktív, értelmetlen szerep, és előbb-utóbb meg kell kapni erre azt a választ, ami marginalizálja és semlegesíti akkor az ilyen szereplőket, hiszen egzisztenciálisan és alapvető érdekeiben veszélyezteti az EU-hoz tartozott többi országnak is a érdekét és a közös fellépését. Egy ilyen kiélezett, most már ugye Oroszország tekintetében háborús helyzetben, tehát itt egy alapvető választásra van szükség. Itt a két szék között nem pusztán a pad alá lehet esni ezzel a fajta szereppel, de igazság szerint az is egy rossz megközelítés, ha csak arra gondolunk, hogy a magyar kormánynak ez egy olyan típusú választás, amely szabad választás, és szabad választásból adódik az az elképzelése, hogy majd ők Oroszországgal, illetve Kínával valósz, és egyéb autokratikus és diktatórikus rezsimekkel valószorosabb kapcsolatban magyar érdeket tudják hatékonyabban képviselni, akkor meg kell nézni azt, hogy mi az, ami valójában Magyarországra ebben a helyzetben vár, hogyha éppen egy konstruktív szerepben szeretnénk ez a közösséghez tartozni. És bizonyos értelemben az eljövendő választásoknak persze lehet, hogy nem konkrétan ez a tétje, de nem lehet egy Európai Uniós választásba bemenni anélkül, hogy a várt szerepeket, azt a programot, amelyet elképzelünk magunknak, hogy a hazánk mit játszhat ezen a nemzetközi téren, nem próbáljuk tisztázni.
Hát csak az emberek az ült az eszébe, hogyha létezik egy olyan magyar érdek, ami bennünket a nyugathoz, az unióhoz, a NATO-hoz kapcsol, és nem azt kell naponta kínosan átélnünk, hogy gyakorlatilag a nyugat folyamatos támadása folyik a kormány részéről, és hogy folyamatos önfeladás a kelettel kapcsolatban legyen, az Kína vagy éppen Oroszország, hogy ez az úgynevezett magyar érdek, Magyarország érdeke, történelmi hagyományainak az érdeke, amit nyilván bizonyos erők kell, hogy képviseljenek, az hol van? Tehát ha ennyire elfordítható ez az ország, lehet mondani, hogy önmagától, hiszen nem erre szavaztak korábban. NATO-ra szavaztak, Unióra szavaztak. Hogy lehet mégis elfordítani?
Az, hogy Magyarországon egy önkényuralmi rendszer jött létre, ennek vannak olyan intézményi feltételei, amelyek ezt elősegítették, nevezetesen két ilyet említenék, az egyik az aránytalan választási rendszer, és a másik pedig az, hogy nincsen osztott végrehajtó hatalom, tehát közvetlenül választott elnök némi végrehajtó jogosítványokkal és a parlament által kinevezett kormány. Na most ez elsősorban a választási rendszernek az aránytalansága 2010-ben, amikor egy politikai, gazdasági, morális válságba került az ország, illetve az azt kormányzók 2008-ig szocialista liberális kormányzat után a szocialista kormányzat. Ez azt eredményezte, hogy ez köztudott, hogy 53%-kal 67%-ot lehetett szerezni, tehát a hatalmi monopóliumot meg lehetett szerezni, ez egy autokratikus áttörést eredményezett, és ettől kezdve akkor, amikor egy politikai erő, ráadásul egy ilyen gátlástalan típusú hatalomra kerül, akkor ez már egy hát szinte kényszerpályán mozog, és ebből nagyon nehéz kiszállni. Más európai uniós országok a környezetünkben, mondjuk Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, akár Észak-Macedónia esetében az nem történt meg, hogy egy politikai erő kizárólagos politikai hatalomhoz jutott volna. Tehát, és ennek nyomán létrejött egy önkényuralmi rendszer Magyarországon, ami egyébként egy bűnöző államot, egy maffia államot működtet folyamatosan azóta. Na most, amikor az ellenzék nagy nehezen eljut, hát 10-11 néhány év késéssel ahhoz a felismeréshez, hogy rendszer szintű kritikát kéne képviselnie, és nem a kormánykritika talaján állnia. Magyarul a kormánykritikai alapállás az azt jelenti, hogy a kormányzó pártok és az ellenzéki pártok az alapvető értékekben osztoznak, csak éppen a szakpolitikák tekintetében más javaslatuk, más ajánlatuk van a társam számára, és ezeket a szakpolitikákat ütköztetik egymással. Nálunk ugye nem ez a helyzet, hiszen ezzel a hatalommal, ami most uralkodik Magyarországon, ezzel alapvető értékekben nem tudunk osztozni. A rendszerkritikai alapállás azt jelenti, hogy meg kell nézni, milyen feladatunk van, amit el kell végezni. Odáig eljutnak már nagy nehezen, hogy váltogatva ugyan a kormánykritikai és rendszerkritikai alapállás, de sokszor, néhányszor most már a rendszer megdöntéséről, a rendszer leváltásáról beszélnek. De ennek alapvetően három aspektusa van. Az egyik aspektus az, hogy az önkényuralmi rendszert hogyan lehet egy jogállami rendszerrel felváltani. Ez az egyik dolog, tehát hogy a önkényuralomnak az egyik legnyilvánvalóbb jele a 4 éve zajló rendeleti kormányzás, automatikusan meghosszabbítva különböző ürügyekkel, először csak regionálisan volt ez a migrációs vészhelyzet tekintetében, majd a járványügyi vészhelyzet, és később most ugye a háborús vészhelyzet tekintetében egyedülállóan az Európai Unióban nálunk, de ez lényegében egy felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy a háborúval semmilyen összefüggésben nem lévő bármilyen önkényes intézkedést megtegyen, jövedelmek átcsoportosítása, magáncélú kicsatornázása, tulajdonok lerablása, klienseknél történő átjutatása, és így tovább. Tehát az egyik feladat, ha a rendszerváltásról beszélünk, az nem más, mint a jogállam helyreállítása ebben a folyamatban. A másik ilyen feladat a bűnöző állam, a maffia állam felszámolása, tehát annak a helyzetnek a megszüntetése, amikor kormányzat egész egy bűnszervezetként működik, és gyakorlatilag alapvetően agymosás, pénzmosás, szinte ez a kettős motiváció, ami létezik számára. Ennek ugye egy csúcsminisztériuma, mondhatnánk a Rogán-féle minisztérium, most már a propaganda mellett a titkosszolgálatokat is nagyrészt magába olvasztva. A fényezés, sározás, zsarolás, ez a három funkció, amivel rendelkezik, és ennek van alárendelve. Tehát a másik feladat az, hogy ezt felszámoljuk, a bűnöző államot, ezt a bűnszervezetet, amelynek a feje a csúcspatrónus, vagy keresztapa, vagy miniszterelnök, attól függ, hogy most milyen kalapot visel éppen, amikor meg akarom nevezni. A harmadik pedig az, hogy az orosz csatlós helyzetből, Oroszországgal és Putyinhoz kötődő csatlós helyzetből Magyarországot kiváltsuk, és valamilyen módon visszavigyük abba a közösségbe, amire egyébként a állampolgárok szavaztak, hogy oda tartozunk az EU-hoz és a NATO-hoz, és nem pusztán orosz ügynökként tevékenykedünk ebben a részben. A probléma az, hogy bár ez három különálló feladatnak látszik, a meghatározó mégis a bűnszervezeti jelleg ebben a dologban, hiszen szemben mondjuk Lengyelországgal, ahol Persze azért is lehetett Kaczyński rendszerét leváltani, mert arányos választási rendszer volt, nem tudták változtatni választásról választásra a választási szabályokat a uralkodó erő kedve és kénye szerint, de az a rendszer nem hatotta át a gazdaságot olyan módon, az a politikai hatalmat terjesztette ki állami pozíciókkal, pártnepotizmus alapján, stb. Tehát Kaczyński egy autokrata volt, de nem volt bűnös. Tehát a választás tétje számára az, ami persze elég keserű volt így is, hogy a hatalomról le kell mondani a PISZ-nek és ellenzékbe szorulnak, de az a veszély nem fenyegette, hogy a hatályos jog alapján büntető eljárások indulhatnak ellene. Magyarországon más a helyzet, Magyarországon az a helyzet, hogy a hatályos büntetőjogi szabályok alapján egy bűnszervezeti működés zajlik, ami alapján Orbán Viktor és köre, vagy mondhatnám azt, hogy udvartartás, azért nevezem így a politikai elitet, mert formális pozícióval és informális pozícióval rendelkező személyek egyvelege ez a közeg. Ez a hatályos büntetőjogi törvények alapján felelősségre lenne vonható, egy kormányváltás, egy elvesztett választás nyomán, tehát nekik ezt mindenképpen meg kell akadályozni, tehát ha most a legelső feladathoz térek vissza a jogállam helyreállításhoz, ebben érdekeltek, hiszen nem pusztán egy kormányzói pozíciót veszíthetnek ezzel, hanem viszonylag széles körben, most a szélest egy uralmi eliten belüli széles körre értem, a szabadságukat is elveszíthetik szó szerint értelemben ezzel. Ugyanakkor, ha megnézzük az Oroszországhoz való viszonyt, akkor látjuk, hogy a történelmi tapasztalatuk, a történelmi az utóbbi egy-két évtizedes tapasztalat az, hogy megnézhetik, hogy hasonló korrupt vezetőkkel mi történt a környező országokban. Azoknak vagy sikerült még menekülniük egy-egy váltás nyomán Ukrajnából Janukovicsnak, Moldovából Plahotnyuknak, mit tudom, egy Grujevszkit a magyar titkosszolgálat mentette ki, sőt szívességet tettünk ugye Bolsonaro-nak is két nap erejéig, amikor úgy érezte, hogy esetleg Brazíliában a elvesztett választás után letartóztathatják, de ahol nem tudtak elmenekülni az ilyen korrupt személyek, lásd Boszniában vagy máshogy, ott azokat adott igazságszolgáltat normalizálódó működése nyomán börtönbe kerültek. Tehát ezt mindenképpen el akarják kerülni. Bizonyos értelemben még a szlovák Ficónak is ez az élménye, ahogy ott én hallom, hogy az elmúlt éveket egyfajta olyan félelemben élte, hogy vajon mikor jönnek majd érte korrupciós bűncselekmények miatt, és nem véletlen, hogy az egyik első intézkedése volt, amikor most egy választáson győztes lett, még akkor is, ha csak koalícióval együtt, és természetesen nem alkotmányozó hatalommal, hogy megpróbálta, és valószínűleg sikerült is szétverni azt a részlegét a ügyészségnek, amely ezekkel a korrupciós ügyekkel foglalkozott. Tehát ezáltal azt jelenti a dolog, hogy pont ez a bűnözői lét az, amely miatt sem a jogállam helyreállítása, sem az oroszoktól való leszakadás nem nagyon mehet, és ez egy valódi zsákutca, tehát egy bármilyen ellenzéki mozgalom, párt, politikai erő, nem tudom minek nevezzem, most a szervezeti forma ilyen értelemben mellékes. Ha rendszerváltásban gondolkozik, akkor egyszerre kell ezt a három tényezőt figyelembe vennie, egyszer a jogállam helyreállítását, a bűnszervezet, a maffiállam felszámolását, és harmadrészt pedig a csatlós viszonynak a megszüntetését Oroszországgal.
Hát én igazán nem akarok senkit megbántani, de mindezek a feladatokhoz képest, amiket itt elmondtál, a mai magyar ellenzék az olyan, mint egy pici ember mondjuk a rám szakadékba, hogy fölfelé bámul egy hatalmas sziklafal, hogy ezt neki mind meg kéne másznia. De hát akár kormánykritikáról van szó, akár rendszerkritikáról van szó, a magyar ellenzék nem teljesített. Ennek nyilván megvan a maga oka, a töredezettségnek is megvan a maga oka, van a nyilván személyes oka is, de az a fajta bénultság, amit megpróbálnak rengeteg beszéddel elleplezni, az valami egészen föltűnővé vált az utóbbi hónapokban, aztán mindjárt kitérünk arra, hogy miért. De hogy alakult ez így?
Hát amikor egy önkény uralom elkezdődik, akkor természetesen rengeteg eszköze van arra, hogy magához hasonlítsa, a saját igényei alapján alakítsa az ellenzékét. És más posztkommunista, autokratikus önkény uralmi rendszerekben is azt látjuk, hogy az ellenzéki pártoknak négy alapvető típusa alakul ki, idézőjelben az ellenzékit. Az egyik a marginalizált pártok, amelyekbe a hatalom nincs beépülve, de különböző eszközökkel margóra vannak szorítva. A másik része a domestikált, háziasított pártok, amelyekben már kvázi saját ügynökök adott esetben fizetett, vagy éppen valamilyen idézőjelbetett kedvezményben, előnyben részesített tagjai, hát döntési pozícióban is vannak. Itt elég csak olyan, néha nem feltétlenül pénzügyi juttatásokra gondolunk, elég csak olyan idézőjelbetett juttatásokra, előnyökre gondolni, hogy a kormányzati média az illető ellenzéki politikus nem támadja. Tehát mondjuk például a sajtónak, csak zárójelben mondom, érdekes feladat lenne mondjuk egy olyan elemzésnek az elvégzés, hogy az ellenzéki politikusok közül kik azok, akik az elmúlt 10 évben soha nem támadtak, adott esetben még meg is dicsértek, hogy igen, hát derék ellenzéki politikusok, itt azért szagot kéne fogni, hogy akkor valami nem stimmel. A háziasított pártok után a következő, az a likvidált pártok, amik ugye, ha keletre megyünk, túl kívül az EU keretein, akkor már látjuk, hogy ez persze adminisztratív vagy politikai likvidálást jelent, amikor betiltanak egyes pártot, vagy éppen fizikailag semmisítenek meg személyeket, vezetőket, adott esetben ölnek meg, lásd Oroszországban legutóbb Navalnyi esetét. De likvidált pártnak lehet nevezni azokat is, ahol csak pénzügyi eszközökkel, Magyarországon inkább ez történik, hogy ha valamelyik párt nagyra akar nőni, akkor hirtelen egy olyan pénzügyi büntetéseket ró ki rá az ász, amelyel tönkre lehet tenni, aztán ezt vagy behajtják, vagy lebegtetik, vagy részletfizetést engednek, de ez ugye rendszerint előjön. Már maga egy vicc, hogy Magyarországon csak ellenzéki pártok idézőjelben szegik meg a választási sokra vonatkozó költségvetési és költekezési szabályokat, miközben a Fidesz hát 50-szer-100-szoros összeget költ különböző eszközöken, akár kormányzati csatornán, akár áll NGO-kon keresztül a saját választási céljaira. És a negyedik típus azok a úgynevezett kamupártok, amit maga az ellenzék, maga a kormányerő hoz létre, hát vagy éppen tolerálja a létrehozásukat, én ilyennek tekintem Magyarországon.
Ez olyan, mint a szakszervezeti mozgalomban a sárga szakszervezet, ugye?
Ez hasonló, igen, de a Mi Hazánkat tekintem ilyennek, de mondjuk előfordult mondjuk Szovjet-Közép-Ázsia egyik volt köztársaságában, ahol egyszer csak arra ébredt a uralkodó párt, hogy már nincsen egyetlen ellenzéki párt sem, és akkor kreált néhányat, hogy mégis valahogy neve legyen a gyereknek már, mint a választásnak. Tehát ő hozott létre, ahol aztán ezek az ellenzéki pártok, mint hogy Oroszországban is mondjuk azok a jelöltek, akiket a Putyin rendszer indulni engedett, azok mind arra szólították fel a híveiket, hogy a Putyinra szavazzanak, tehát ilyenek voltak a választások. Szóval magyar választási rendszer valamilyen értelemben ilyen, és azok az ellenzéki erők, amelyek felfeltűntek akár ígéretként később, azok mind beragadtak egyfelől a kormány kritikai alapállásba, mind pedig átvették a Fidesznek a nyelv használatát és szóhasználatát, és abban a nyelvbe ragadtak bele, abban akartak teljesíteni, ami igazság szerint halálos csapdát jelentett ezeknek, mert a igazi hasonulás és besimulás a nyelven keresztül kezdődik, és mondhatnám, hogy végződik is.
Rengeteg felé indulhatnánk el, mert nagyon csábító dolgok vannak itt. Például eszembe jutott, hogy a likvidált pártok közé tartozik maga a Fidesz is, amit ugye az egyik alapítója szüntetett meg, hogy semmiféle rivális ezen keresztül ne kapaszkodhasson föl, gyakorlatilag csak választási pártként funkcionál, de most erre nincs idő. Beszéljünk arról a társadalmi várakozásról, ami mindezen túl, tehát az ellenzék gyatra teljesítményén, a rendszer totalitásán, mindent átható jellegén túl is mégiscsak létezik, és ezek a várakozások, hát lehet mondani, hogy kirobbannak. Lehet, hogy nagyon rövid időre, de nagy intenzitással. Lehet mondani ilyen pici szakaszokat az elmúlt mondjuk 15 évből. A legutóbbi a úgynevezett influencer tüntetés volt, ami nagyon sok embert mozgósított, és nem az ellenzék szervezte. A másik pedig a Magyar Péter nevű jelenség, amelyik szintén óriási társadalmi várakozásnak felel meg, és hát ugye nagyon jellemző módon az istenítés, az elutasítás, a gyűlölködés mindenfajta formája, féli formája körülveszi, ami azt mutatja, hogy valami történik itt, de nem tudjuk, hogy micsoda. Ön szerint mi?
Hát az, hogy egy ilyen jelenség, mint amilyen az influencer tüntetés, és aztán Magyar Péter feltűnése létrejöhetett, ez a Fidesz és az ellenzék közös erőfeszítésének a terméke, ironikusan szólva. Ugye amikor leállnak az Európai Uniós források, nincs meg az a GDP-n év 5%, 4-5%-ának megfelelő évi külső forrás, amely és ráadásul az a konjunktúra sem, amely olajozta ezt az autokratikus rendszer 10 éven át, hogy miközben lerabolták az országot, és eljutottak oda, hogy maffia tempóval nem pusztán jövedelmeket térítettek el, hanem vállalatokat tudtak tulajdonképpen soktól lerabolni, majd pedig most már komplett ágazatokat szednek le, és fordítják át olyan járadékoltató kifizető gépé saját maguk számára, hogyha nincsenek az EU-s források, akkor is ezt a szűkebb kört etetni lehessen itt az autópálya konceszciótól a trafik konceszión át, ami ugye régebbi a dubai beruházás, de a szemét hulladékkezelésnek a kiszervezés és így komplett ágazatok, de itt aztán lehet sorolni még a mobilhálózatok kérdését, stb. Amikor akár, ha külföldi tulajdonról van szó, és nem lehet pusztán fenyegetéssel és zsarolással elvenni a tulajdont, mint amilyen mondjuk a magyar tulajdonok esetében történik, akkor hajlandók, ha kell maximálisan túlfizetni ezt a dolgot, amiért megvesznek egy-egy vállalkozáslás, mondjuk a Vodafone-nak az esetét, ami sokszorosan a piaci értékén sokszorosan többért kellett átvenni, de a másik oldalon persze már látjuk, mondjuk mint a Spár esetében, ami a komplett hagyományos zsarolási folyamatokba illik be, hogy tulajdon szerezzenek, és vagy az történik, hogy rugalmatlan keresletű állami szolgáltatásokra telepszenek rá, ilyen az autópályadíj, és a többi, azt mindig meg kell venni, akármennyire emelik annak az árát, vagy ami folyamatban van éppen a vízgazdálkodási teljes hálózatnak a állami lerablása és elvétel az önkormányzatoktól kiéheztetés eszközeivel. Más oldalról viszont a kiskereskedelemre, tehát külföldi tulajdonra történő rászállás az inkább résztulajdonért történik, ahol látják, hogy a kultúrát maguk nem tudják hozni, ezért mint tulajdonosok akarnak erőszakkal belépni abba az üzletbe, az az OSAM modell, és ennek ellenállnak, mint a Spár vagy más esetében, akkor egy fenyegetés jön. Na most ugye mindez az infláció, a megtorpant gazdasági fejlődés, az elmaradt EU-s pénzek, amelyek ezt a rablógépezetet etetni tudják, elhozhat egy olyan állapotot, ami ugye ennek nyomán a szétesnek a társadalmi szolidaritás és a társadalom fenntartásának olyan intézményrendszer, mint az oktatás, az egészségügy és jó néhány más intézményrendszer, ez hozzájárul az, hogy tudatosodik az állampolgárok egy jelentős részében, hogy itt valami zsákutca van, egy magánérdekű rablás. De másfelől ugye az ellenzék, amelyik nem rendszerkritikai alapon áll, és nem tudja ezt az egészet felmérni, és beragad abba a nyelvbe, amit a Fidesz használ, az ugyanolyan módon ejti foglyul, ezúttal nem a társadalom egészét, hanem az ellenzéki szavazókat, akiknek az a morális csapda a helyzet, amivel szembe kell nézni, hogy hát a Fidesz erre a hatalomra nem akarnak szavazni, ugyanakkor az alternatív, ami megjelenik, azt látják, hogy az tehetetlen, de mégis azért oda kéne szavazni, hogy ne a Fidesz hatalma bővüljön és nőjön ebben a rendszerben. Na most, amikor ez a megcsömörlés abban is jelentkezik, ami a végletesen hát hiteltelenedése magának az ellenzéknek is egy ilyen folyamatban. Sajnos nincsenek olyan közvélemény kutatások, amelyek nem csak azt kérdezik meg, hogy kire szavaznának, és csak onnan lehet némi utalásként értesülni arról, hogy ezek a folyamatok hogyan zajlanak, hogy hogyan alakul a párt választással nem rendelkező szavazók aránya, de érdemes lenne megkérdezni azok, akik egy-egy ellenzéki pártot is megszavaznak, hogy miért szavaznak erre. Azért, mert azonosulnak velük abban az értelemben, hogy osztják a nézeteik, vagy csak jobb hiány, mert mégis valakire szavazni kérne. Most ebbe a vákum helyzetbe lépett be a pedofil kegyelmi ügy kapcsán Magyar Péter, ami megmozgatta ezt az egészet. Már ugye ennek nyomán kialakuló influencer tüntetés is mutatta, hogy hirtelen, hogy lenne igény, társadalmi igény lenne arra, hogy rendszerkritikus alapon neki menjenek ennek a kormányzásnak, de nincsen rá alany, aki ezt végigvinni, vagy aki ezt rá lehetne bízni, ezt a feladatot, és itt jelent meg Magyar Péter.
Sokan azt mondják, hogy ez egy nagyon kérész életű próbálkozás lesz, de én azt mondom erre, hogy nem tudjuk. Önnek van erre valamiféle megoldása?
Hát egyetértek, hogy ezt nem látni, hogy a politikai szerepben, hogy ki mire képes és mire alkalmas, az rendszerint csak akkor derül ki, amikor belekerül abba a szerepbe. Azért hány Churchill filmet néztünk végig, amely ugye dramaturgiailag arra épült, hogy egy idézőjelben egy angol arisztokráciához tartozott, de mégis egy iszákos lúzer az, akit hirtelen miniszterelnök lesz, és abban a szerepben hirtelen felnő ahhoz a politikai feladathoz, de elég csak Zelenszkijre is gondolni, akiről ki gondolta volna, akit csak ugye komédiásként írnak le, és bizonyos értelemben a vicc kategória, hogy egy miniszterelnököt megjelenítő tévésorozat után megválasztják tényleg elnöknek Ukrajnában. Ezek után mégis hirtelen államférfi lesz, és helytáll ebben a hihetetlen válságos ember próbáló szerepben, ami most ráhárult Ukrajnában. Szóval ezt nem lehet előre eldönteni. A fanyargás egy másik oka, amikor arra hivatkoznak, hogy hát eddig a rendszer része volt, nem vehet, mi nem látta ezt előre, meg és hát lehetett volna látni, ez természetes, de ha most a történelmi analógiákat keressük, akkor szinte csak olyanokat látunk, akikhez később kapcsolódnak ilyen. Hát elég, ha csak a 1848-as forradalomhoz.
De 56,
és utána 56,
így van.
De ha mondjuk a Szovjetunió összeomlása nem ilyen gyorsan történik, akkor lehet, hogy pont egy posga is átmenet az, amiben ugye egy darabig 88-89 derekáig végig azért Posgai Imre volt a legnépszerűbb politikus Magyarországon. Egy lassúbb átmenetnél lehet, hogy azt emelték volna a hatalomba. Tehát ettől bizonyos értelemben ezektől el kell tekinteni. Itt a kérdés az, hogy felvállalja-e azt a feladatot, amire predesztinálja az a tömeg, amelyik magasba emeli.
Igen, de a másik kérdés lehet, hogy ennél kicsit fontosabb, hogy milyen állapotban van az a hatalom, amelyet támad egy ilyen. Hát ugye most itt a legkisebb királyfi szerepében van, aki elindul a sárkány ellen, stb. Úgy tűnik, mint egyedül lenne, ez nincs egészen így. Nyilván vannak már támogatói, követői sokan. Hogy a rendszer milyen állapotban van, hogy mekkora repedések vannak rajta, mennyire varástalanodott el a társadalom szemében, mennyire lett bizonytalan, mennyire lett önismétlő, mert hogy az ember megnézi, amivel támadja az ellenfeleit, ezek lejárt lemezek. Ezeket szerintem már a saját követő is unják, utálják, jó természetesen, nem jut eszükbe semmi, azt jelenti, hogy hát a zenitjé, mintha túljutott volna.
Nem biztos, mert ugye őnála az a törésvonal volt az elsődleges, hogy bár fideszesnek vallotta magát, meg jobboldali konzervatívnak tekinti magát, amiben ő alapvetően egyelőre megkülönböztette magát a Fidesztől, az volt, hogy az egy bűnszervezet. Egy furcsa helyzet egyébként, hogy miközben ennek az önkényuralomnak egy bűnszervezeti működése van 2010 óta folyamatosan, eközben az ellenzék ezt a kategóriát nem használja. Hiába mutatta ki gyakorlatilag 2016 óta 3-4 felmérés is, hogy az, hogy ezt mafia államnak tekintik, ez egészen a falvakig leér, és nem kevésbé választják a falusi közegben, mint mondjuk a városi vagy nagyvárosi közegben, aminek ugye az a magyarázata szerintem, hogy minél kisebb közösségbe megyünk, annál inkább nyilvánvaló a polgármester, a rokonsága, a helyi vállalkozó, a helyi rendőr, stb. Ezek az összefonódások. Tehát ahol kézzelfoghatóan egy életben megjelenik az, hogy hogyan működik egy bűnszervezet, míg egy nagyvárosban azért ez egy személytelen történet, és néha sikerül elválasztani a hétköznapi tapasztalatoktól. Egy minél kisebb településre megyünk, annál kevésbé sikerül. Tehát magyarul adva van ez a történet. Az ellenzéki pártok soha nem használták ezt a kifejezést, és nem bűnszervezetnek ként tekintettek magára a regnáló hatalomnak, ami egy alapvető hiba volt. Most Magyar Péter ezt erőteljesebben behozta, és furcsa módon szaladnak utána korábbi pártok, amelyek nem használták ezt, hogy most tényleg felfedezik, hogy itt erről van szó, holott itt ennek a történetnek tényleg ez a kulcsa. Különben nem lehet átkeretezni azokat a történeteket, amelyeket a Fidesz ráönt a társadalomra. Hogy mondjak egy példát itt mondjuk a Ukrajnával kapcsolatban, ami szerintem a kulcs probléma, aminek a orosz-ukrán konfliktus helyes értelmezése nélkül, ahol valódi értékválasztást kell tennünk, magyarul a nyugathoz való tartozás és Ukrajna megsegítése nem csak látszott szolidaritási deklarációk mellette. Ugye az arról szól, hogy vajon azt tételezzük-e fel, hogy Orbán rendszere az csak egy valamilyen értékválasztásból támogatja Putyint, vagy azt gondoljuk, hogy valamilyen módon egy nem autonóm, nem szuverén helyzetben van. Én szerintem nem ebben van, hiszen olyan korrupt üzletek sokassága köti ahhoz a rendszerhez, amely lehetetlené teszi, hogy egyszerűen leváljon arról a dologról. És ha megnézzük azt, hogy Magyarországon is ez a kliensrendszer úgy van felépítve, miközben ugye ezernyi bemutató szól arról, hogy a kis falvakban polgármesterek, stb. Hogyan vannak megkenve, és akkor ezt hogyan lehet tűrni, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy vajon nincsen szervezet, ami ezt látná, hogy ezek a lombkorona sétányoktól a vendégházakig, a nem tudom milyen piacterekig, és a többik, ezek mennyire alkalmatlan és értelmetlen beruházások, de szerintem látják. Azzal a funkciójával nem számolnak, hogy valójában, ha ebben a patronus kliens hálózatban bűnrészessé teszem az embereket, akkor ez egy elég erős kötőszövet a rendszer fenntartását illetően. De ahogyan ez működik Magyarországon belül, a Fideszen belül, és látjuk azért, hogy Magyar Péter kiugrása azért is keltett ekkora hullámot, mert ilyen típusú kiugrás a rendszerből nincsen. Hiszen mindenki vagy meg van zsarolva ebben a dologban, mert valamilyen módon bűnrészes, vagy tudja nagyon jól, hogy ha elengedik a kezét, annak következményei vannak. Ezért látjuk azokat a modelleket, hogy Orbán Viktor bárhogyan alakítja át éppen a kormányzati struktúráját, vagy éppen a különböző pozícióba bejezett egyéneket, akiket onnan egyszerűen kipöckül valamilyen meggondolás folytán, azok rohannak egy-két napon belül, és a sajtóban hűségnyilatkozatot tesznek, Prőle Gergelytől Elsimon Lászlóig, lehet mondani azokat, akik rögtön utána elkezdik zsinni, mert ez a feltétele annak ebben a maffiaszerű építményben, hogy álláshoz jussanak, ne nyúljanak utána a családjuknak, és a többi. Tehát ez a magyar rendszer. De ahogy ez Magyarországon működik, bizonyos értelemben mi egy ilyen alárendelt maffia állam vagyunk Putyin vonatkozásában, ahol szintén ilyen típusú függőségek vannak, ahol ezekben a korrupt üzletekben Magyarországon az a politikai elit, amelyik ebben benne van, az pénzügyi javadalmazásban pénzügyi előnyöket, anyagi előnyöket élvez ebből. Gondoljunk csak annak idén a MET gázüzletére, vagy éppen amit a Paks építés és a többi titkosított szerződésekre is, tehát lehetne ezt sorolni. Másfelől viszont Putyin az politikai előnyökkel van kifizetve, nevezetesen azzal, hogy Orbán rendszere illojális az Európai Unióval, illetve a NATO-val szemben, és ez a pozíció fenntarthatatlan. Na most ezért mondom, hogy ez a három elem, ha egy párt valóban rendszerkritikus akar lenni, ezt a három elemet, a jogállamit, a bűnözött szervezet felszámolását ennek a korrupt orosz alárendelt kapcsolatból való kiszabadítását az országnak, ezt együttesen kell kezelni, és nagyon világos képet kell ebben mutatnia, mert valójában Oroszország egy olyan kultúrát és olyan fenyegetés jelent Európára nézve, ami egy békekötéssel nem megoldható, mert az ezernyi esetben Oroszország fölrúgta. És itt jön az, hogy hogyan lehet átkeretezni a szöveget. Ugye Orbán békepártinak nevezi magát, és a békét hangsúlyozza, miközben a kapituláció, az, amit ő békének nevez, az semmi más, mint kapituláció Oroszország előtt, hiszen az ugye magában foglalja már, hogy Oroszország magától értetődően meg akarja tartani azokat a területeket, bejelenti igényét jó néhány másra, Odesszától kezdve Harkivig még más területekre, ugyanakkor előírja azt, hogy egy demilitarizált övezet jöjjön létre Ukrajnában, magyarul, hogy bármikor támadást indítasson, majd bármi olyan kormány, amit ő nászinak nevez, az azonnal takarítsák el, és egyébként pedig az állami tévében, amelyben természetesen az orosz propaganda folyik, de lehet csak magára az orosz kormányzat vezető tisztviselőire is gondolni, aki a balti államoktól kezdve Moldováig mindenkit fenyegetnek, tehát nyilvánvaló, hogy az a béke idézőjelbe, amiről Orbán beszél, ez a kapituláció, ez a nyakunkra hozza a következő évtizedekben a háborút. Tehát ha valaki békepárti, akkor nem engedi el Ukrajna kezét, és nem hagyja, hogy egy ilyen kapituláció bekövetkezhessen. Bizonyos értelemben ez szégyene nem csak a republikánus pártnak Amerikában, amely blokkolja most már több mint fél éve a Ukrajnának nyújtandó fegyveres segítséget, hanem szégyene az Európai Uniónak is, ami gazdasági hatalmát illetően jóval nagyobb, mint Oroszország, és egyszerűen nyomorult lőszergyártásban nem tud előrelépni, vagy, mint ugye legutóbb kiderült, 100 Patriot rakéta légelhárító rendszerre rendelkezik. Ukrajna hetet kér, de még mindig nem tudtak adni neki hetet. Most éppen Németország egyet átenged neki, miközben Oroszország a védekezési eszközök hiány rommá lövi Ukrajnát, akik valójában, hogyha már itt a magyar hagyományoknál, a magyar végváraknál tartunk, és annál, hogy hogyan tartóztattuk fel az oszmán birodalmat mi itt a végeken, hát Ukrajna az valójában Európáért feltartóztatja ezt az orosz agressziót, és itt érünk vissza megint a legalapvetőbb globális kérdéshez, a többpólusú világrendhez, amelyben, hogyha az elrettentés az erő és erőszak alkalmazásával szemben nem él, akkor a következő évtizedeket egy proxy háborúban, tehát ilyen mindenfajta hibrid módszerekkel aláásva ezeket a demokráciákat, és effektíve nyílt erőszaknak kitéve kell töltenünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Magyar Bálint szociológus, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. A műsorkészítői Herskovics Eszter, Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszönjük a figyelmüket, minden jót!